Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 488. énekünkkel. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. El a helyünket. Nagyon köszönöm a zenecsoportnak ezt a dinamikus kezdést, olyan felrázó volt itt az éneklés. Még most ütött csak belém, hogy a szentek is leteszik a koronáikat. Letettétek a koronáitokat, amikor énekeltünk? Fantasztikus. Tehát van koronánk ezek szerint. Így van. Isten hozott mindnyájunkat, azokat is, akik eljöttek ide, és azokat is, akik a képernyők előtt vannak még. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekes hütet 90. énekével, Jézus hű megváltó. Yeah.
atyám lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtartsd életem. Hála néked, bárány, mert atyám lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtartsd életem.
Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a zsidókhoz írt levél két részéből is, a második fejezetnek a 11-től a harmadik fejezet 6. verséig, illetve az 5. rész első 10 verséből. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekünk. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottjait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe estek. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogy másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Isten áldja meg a hallott igét, és tegye bőtermővé a szívünkben, imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, hogy itt lehetünk most. Áldunk téged, hogy várhatjuk az igazságaid, azoknak a megnyilását, és várhatjuk annak a hatását az életünkre. Nagyon köszönjük. Úrunk, olyan sok minden kavarog bennünk, a te ígédnek az igazsága, a tapasztalataink, a saját életünknek a tanulságai, sok ránk hagyományozott bölcsesség vagy bölcstelenség, a világnak a kuszasága, a háborúk, a tragédiák, a bűnök. Szeretnénk most fölemelni a fejünket és rád nézni, és szeretnénk beléd kapaszkodni. Kérünk, hogy te tisztíts meg minket a bizonytalanságoktól, a tudatlanságtól és a bűneinktől. Így kapaszkodunk beléd, kérünk Szentlélek Isten, hogy tisztíts meg, világosíts meg, taníts meg minket a te kegyelmedre, Jézusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve az új énekesüzet 16. énekét énekeljük a mennyben, fenn a trónusnál. Legjobban ez a két vers foglalja össze, amiről szeretnék ma beszélni közöttetek Isten szent lelke segítségű hívásával. A zsidókhoz írt levél második rész 17.-18. verse. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe estek. Nagyon köszönöm a sok visszajelzést, amit kaptam tőletek a múltkori istentisztelet után. Mondanám, hogy várom a folytatást. Köszönöm szépen. Aki nem volt itt, annak a kedvéért mondom, hogy mert kicsit ráijesztettem a gyülekezetre, egy felmérőt irattam, és egyébként itt vannak. És hát biztos, hogy sokakra ráhoztam a szívvajt, mint a készületlen diákokra szokták a tanárok, akik nem jelentik belőle, hogy mire készülnek. De nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy nem a diákok izgulnak a legjobban, hanem a tanár, aki mégis visszanézi a dolgozatokat, nézi, hogy na most vajon sikerült-e megtanítani. Tehát az, hogy nektek izgalmat okoztam, az egy dolog, de én nekem most is remeg a lábam. Tehát, de nagyon, nagyon jó volt egyébként, nagyon érdekes volt javítani, pipálni. Mondtam, hogy nincs jó meg rossz válasz, de hát mégis valami ítéletet kell azért hozni, vagy meg kellett valahogy jelölnöm. Na hát minden esetre most erre is fogok reflektálni, hogy aki nagyon várja az eredményt, az meg tudja. Aki nem volt itt, vagy nem csinálta meg, annak majd még úgyis a vetítők majd fogják ezt ki megmutatni, hogy esetleg most is az ember megcsinálhatja még, aki nem erről lemaradt volna. Még egy érdekesség, ugye, hogy egy sorozatba kezdtünk el, a zsidókhoz írt levél sorozatában, ami már szerintem közkívánatra volt, hogy legyen egy olyan igei sorozat, amikor végigmegyünk egy könyvön, és alaposan végigmegyünk, ez is nagyon fontos. Másik az, hogy tényleg van a sorozatoknak egy ilyen, nem tudom, hogy milyen, nem bája, vagy inkább feszültsége, hogy ott mindig ott hagyják abban, amikor a legizgalmasabb, és akkor morgolódunk. Na hát, ha így sikerül, ez nem az én direkt akaratom, de hát lehet, hogy majd itt is lesz ilyen. No, tehát a felmérő, igazán azt akartam felmérni, hogy ki az, aki, tehát tulajdonképpen hány újjászületett ember jár ide. Na, hát ez aztán abszolút hiteles lesz ez a felmérő ezzel. Hát na 60 valahány papírt kaptam vissza, és sokan jelezték, hogy hát még hazavitték, vagy stb. Gondolkodnak rajta. Na mindegy, tehát ez nem annyira reprezentatív minta, de valamit elárul. Tulajdonképpen, hogy ki az, aki újjászületett, ki vallja magát annak, vagy ki az, aki bizonytalan. Nekem ez is egy fontos szám. És érdekes, hogy a 60-ból tulajdonképpen, aki bizonytalankodott, az négy valaki volt. Tehát ez egy jó. Tehát ebben egy kicsit megkönnyebbültem. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy kevesen járnak hozzánk, akik még most keresők, és tehát nem hívunk elég új embert. Tehát akkor mégis ez is egy feladatunk lehet, hogy hívogassunk az Isten tisztelete olyanokat, akiknek még szükségük van az újjászületésre. Az egy másik kérdés, hogy aki vallja, hogy újjászületett, tudja-e, hogy ez mivel jár? Tehát ez volt a legfontosabb dolog, hogy ez kiderüljön. Tud-e élni az újjászületett státuszának az örömével, szabadságával? Na ez nagyon izgatott engem. Vagy aki bizonytalan, ami azt jelenti, hogy nincs biztos tudása, és vagy félreért dolgokat, az Isten szeretetével kapcsolatban, a törvénynek a lényegével, vagy a használatával kapcsolatban, a saját identitásával kapcsolatban is. Ez nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen azért jövünk az Isten tiszteletre, hogy az identitásunkban megerősödjünk. Na hát ezért is volt ez a kis felmérő. Tehát aki nem biztos ebben, az gyengévé válik, és nem lesz szabad. Tehát a szabadságunk forog kockán. Kísérthetővé és félrevezethetővé is válhat a küzdelemben. Úgyhogy ezért volt ez a dolog. Úgyhogy most egy kicsit így rá is mennénk. Nem tudom, hogy a vetítőket kérhetem-e, hogy azt a épet vetítsük, ami nincs rajta. Igen, tehát nincs rajta a megoldó kulcs. Tehát ezek voltak a kérdések. Újjászülettél-e Krisztusban? Minek lát téged Isten? Igaznak vagy bűnösnek? Hogyan mehetsz Isten elé? Bátran vagy félelemmel? Kötelező-e betölted el a törvényt? Igen vagy nem? Isten jobban szerette, hogyha betartod a törvényt. Igen. Most azért tartok egy kis szünetet, ha valaki most magába pipálja, akkor még hadd pipálja. Igen. Elválasztanak-e, vagy eltávolítanak-e a vétkeid Istentől? Igen vagy nem? Illetve tud-e használni Isten a vétkeid ellenére? Ahogy mondtam, nincs jó és rossz válasz, hanem ez mutat valamit. De amikor beixeltük az elsőt, hogy újjászülettél-e, az már elvileg meg kéne, hogy határozza a többit. Ha valaki azt ixelte, hogy nem, akkor így mondom, hogy ha a következőket eltalálta, az csak véletlen volt. De hogyha szépen végigszelte azt, amit ugye hívőként nem ixelnénk be, akkor az a teljesen helyén való dolog. Úgyhogy most így is nézzük tovább. Ha valaki újjászületett, na ez egy másik kérdés, hogy lehet-e igent ixelni úgy, hogy esetleg... Tehát lehet-e valaki úgy újjászületve, nem is az x-elésről van szó, lehet-e valaki úgy újjászületett, hogy nem tud róla? Ezt most csak földobom. Valószínűleg nem, mert az újjászületés olyan erőteljes dolog, hogy az biztos, hogy valaki megérzi, megtudja, tehát nem a válasz. De ha igent mond, lehet-e benne nem biztos, lehet-e benne bizonytalan? És erre már azt mondom, hogy a válasz az, hogy nagyon sokan bizonytalankodnak. Tehát ez tény, hogy sokan bizonytalankodnak, tehát ez már fennáll ez a dolog. Sőt, olyat is olvastam, hogy újjászülettem, de eltávolodtam. Na hát ez is érdekes, hogy ez mit jelent. Vagy ez nem merült föl talán így, de sokak, meg majd a zsidókrét levél témája lesz majd a következőkben, hogy újjászülettem, de elvesztettem ezt az újjászületett státuszomat. Lehet-e ilyen? Na, ez nagyon sokaknak kérdés. Na hát, mehetünk a megoldó kulcsosra. A következő dia. Itt látjuk a vastagon, és aláhúzottak a jó válaszok. Tehát, ha valaki látja, hogy nem egy sorba van minden, hanem kicsit ugráltunk a dolgokkal. Minek lát, minek tekint engem Isten? Igaznak vagy bűnösnek? És ez eléggé ilyen fekete-fehérnek tűnik. Hát nincsen középút? Itt úgy néz ki, hogy nincs, mert itt... Hát na, érdekesek voltak a válaszok, tehát nagyon sokan nagyon magabiztosan ixelték, hogy igaznak. És hát ez a jó válasz. Na de, hogyha Isten igaznak lát, én tényleg igaz vagyok attól? Hát igen. Hát Isten nem lát rosszul. Na de miért? Hát én egy csomót vétkezem, és akkor itt jön az, akik a bűnösnek, azt húzták, hogy bűnösnek, itt tulajdonképpen az érzéseink és a tapasztalatunk. Az érzéseink és a tapasztalatunk mondatják velünk azt, hogy de hát én bűnös vagyok. És érdekes, hogy még a Allianz ima héten az egyik lelkészünk is hát így mondta, hogy bűnösök vagyunk, pedig aki megigazult, aki hívővé lett, Isten újjászületett gyermeke lett, annak a státusza az, hogy igaz. Akkor is, ha vétkezik. De akkor is, hogy a tapasztalata meg a viselkedése alapján ez a tapasztalat, hogy vétkezem. Tehát aki bűnösnek érzi magát, az a bűn elkövetésnek a ténye, ez a tény, a valóság, A törvény és a lelkiismeretünk vágya mondja azt, hogy de te bűnös vagy. Most nincs igaza a törvénynek? Hát, az Ószövetségi igaza volt. A lelkiismeretünknek sincs igaza? Valamiért mondja. Na, az az érdekes, hogy a törvény és a lelkiismeret egymással karon fogva a sátán használja ezeket, hogy vádoljon minket. És igazat mond, csak itt mégis van egy csavar benne, az, hogy vétkezem, az igaz. De az, hogy én bűnös vagyok, a bűnös státuszom, az nem igaz. Ez már az ördög hazugsága. Nem az, tehát, mert az ördög azt hazudja, hogy az vagy, amit teszel. Ha rosszat tettél, rossz vagy. És hát most már a nevelés elmélet is erről beszél, ugye, hogy nem mondjuk azt a gyereknek, hogy rossz vagy. Mert akkor rá bélyegezzük, hogy rossz vagy. És akkor persze, hát ha rossz vagyok, akkor rosszat is fogok csinálni. Ebből következik. Nem, tehát nem az vagy, amit teszel. Ezt mondja az evangélium. Az evangélium azt mondja, hogy az vagy, amit Krisztustól kaptál, amit Krisztus tett. És Krisztus mit tett? Átvette a bűneidet, és odaadta neked az ő igazságát, cserélt veled. Szóval nagyon, nagyon érdekes, tehát ez a nagy csavar, így vagyunk igazak, hogy az ő igazsága, Krisztus igazsága van rajtam. Krisztusban, en Krisztó, mondja sokszor az evangélium, az ő igazságában vagyok elrejtve. Elrejtve mi elől? Az Isten ítélet elől, a törvény vádolás elől, az ördög vágyai elől is. El vagyok rejtve. Na de én ezt nem érzem. Na persze, hát erről gondoskodnak a zsigereink meg az ördög vádaskodása. No, de az ő igazsága van rajtad, ha Krisztusban vagy, újjászületett hívő vagy, tudjad, hogy amit Krisztus a kereszten elvégzett, és azt mondja, elvégeztetett, ez a bűnért való áldozat, ez az engesztelés megvan. A státuszod, a bűnös státuszod elvétetett, és igazzá lettél téve. És fel vagy mentve, az ítélettől szabad vagy, a törvény vádjától is szabad vagy. Ezért jön a harmadik pontban az, hogy hogyan mehetsz Isten elé. Hát éppen ezért mehetek bátran, és még mindig itt van, sokan azt írták, hogy hát azért bátran, de azért egy kis félelemmel is. Igen, mert a zsigereinkben még mindig ott van visszhangzik ez, hogy de még vétkeztem. Hát a vétkekkel arra nem vagyunk büszkék, és akkor ezek elveszik a bátorságunkat. Sőt, voltak ilyen bátrak is, akik azt hitták, hogy bátran, Isten félelemmel. Jó válasz. Az Isten félelem, az Isten tisztelet, ez nagyon jó. Illetve bátran Krisztus miatt. Persze, hogy Krisztus miatt vagyunk bátrak. Nem magunk miatt vagyunk bátrak. Úgyhogy a harmadik pontra is ez a bátor a jó válasz. De ha a tényekre nézünk, és a vádakra nézek, akkor beszorít a félelem megint. Kötelezően betölteni a törvényt. Betöltenem a törvényt. És akkor igazán úgy van, hogy Isten elé, tudjuk, hogy Isten elé nem állhatunk a bűneinkkel, tehát ha nem vagyunk tökéletesek, akkor Isten szentsége megemészt minket. Tehát ilyen szempontból ő elé csak a bűntelen és a tökéletes állhat. Na, hát ez volt Krisztus. Ő az, aki betöltötte a törvényt. Ő betöltötte. Nagyon sokan írták a jóválaszt úgy is, hogy hát nem tudom betölteni a törvényt. De nem ez volt a kérdés. Be kell-e? Persze, hogy nem tudom. Ebben különbözünk a farizeusoktól, hogy tudjuk, hogy nem tudjuk betölteni a törvényt. A farizeusok megpróbálkoztak vele, csak az az érdekes, hogy az ördög addig-addig hozza elő az Ószövetséget, meg a törvényt, addig vádaskodik, amíg vissza nem csúszunk ebbe az állapotba, hogy megpróbálom betölteni a törvényt, amit nem tudok betölteni. Nem kell próbálkozni. Mert Krisztus már betöltötte, tehát nekem nem kötelező betölteni, mert volt, aki betöltötte helyettem. Minden egyéb csak görcs. És ahogy mondtam, Krisztussal helyet cseréltem, tehát ő betöltötte helyettem, ő elvette a büntetést, és én engem tett a maga helyére, tehát én nekem az ő miatta nem kell már betöltenem a törvényt, mert ő betöltötte. Hát ezek ilyen érdekes dolgok. Lehet, hogy nagyon sok érv, meg sok minden előjött még menet közben, hogy hogyan gondolkodhatok ezen. Itt jön egy érdekesebb kérdés az Isten képünkről, hogy jobban szerete Isten, ha betartom a törvényt. Itt már azt hittem, hogy betartom, nem betöltöm, talán a vágy szemüvek rá is éreztek, hogy na, hát akkor itt csak a betartásról és betöltés, az nem két különböző fogalom. A betartani a törvényt tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy engedelmeskedni. Tehát, hogyha engedelmeskedem Istennek, akkor jobban szeret engem? És itt is a szavakon lovagolok, de biztos, hogy jobban tetszik neki. Jobban örül, hogyha engedelmes vagyok. Tehát nyilván az engedelmes gyerekeknek mi is jobban örülünk, de nem szeret jobban. Itt a csavar, tehát aki azt írta, hogy hát igen, jobban szeret, nem szeret jobban, mert nem tud jobban szeretni, mert maximálisan szeret. Amint újjászülettünk, Isten maximálisan szeret minket, nem tud jobban szeretni. Nem bírunk hozzátenni az ő szeretetéhez, azzal jó vagyunk. Ezt szerintem egyet is értetek, ugye? Ha valaki a hatos kérdésben kicsit elkóborolt, elválaszta engem a bűn, itt nagyon nagy volt a megoszlás, itt sokan félre kattintottak. A tapasztalat az, hogy hát igen, amikor vétkezem, akkor nehezebben megyek Isten elé. És ezért azt szikszelték sokan, hogy igen, eltávolít, elválaszt. De a jó válasz mégis az, hogy nem, mert az ige igazsága az, hogy nem. Ugyanúgy, ahogy Isten nem tud jobban szeretni, hogyha vétkezem, ugyanúgy nem tud tőlem eltávolodni sem. Hanem mi történik? Én távolodok el. Én viszont el tudok távolodni tőle, és ez tényleg egy tapasztalat. Tehát akkor végig is, András, akkor nem jól csináltad. Tehát rossz a megfogalmazás. Van, aki írta is, hogy nem értem a kérdést, hogy valahol a valóság, vagy a tapasztalás mégis az, hogy lesz egy távolság közöttünk, de ez ki csinálja? Nem Isten. Lehet, hogy ezt kell volna kérdezni, hogy eltávolodik-e Isten, hogyha vétkezem. Most már én magamat is megítélem. Szóval Isten nem távolodik el, amikor mi vétkezünk. Miért nem? Azért, mert a gyermekei vagyunk, és Krisztusban igazak. Az, hogy én merre mozdulok, ez már rajtam múlik. Ugye Ádám Éva van előttünk, akik amikor szakítanak arról bizonyos fáról az édenkertben, elbújnak. Elbújnak Istenről. És van bennünk ez a reflex, hogy nem tudom vállalni a tökéletlenségemet a tökéletes előtt, mert én szeretném magamat tökéletesnek mutatni. Ugye ez szerintem megvan bennünk. Tehát úgy öltözünk, úgy kozmetikázunk, hogy a szép, a tökéletes látszódjon, legalábbis látszatra legyünk tökéletesek, és nem szeretjük, amikor felfedik a hibáinkat. És az újjászületésnek az egyik nagy szabadsága az, hogy el tudom fogadni, hogy nem vagyok tökéletes, és bűnt tudok elkövetni, és az a jó mozdulat, hogyha én nem elfelé menekülök a bűn hatására Istentől, hanem Isten felé menekülök. Igen, amikor megtapasztalom a bűnt, és kapom a vádat, akkor az távolít engem Istentől, van egy ilyen reflex, és ráadásul a másik dolog, ami gond, hogy az ellenség térfelére lépek át. Tehát a bűn ilyen szempontból bizonyos valóságban tényleg távolíthat engem Istentől, de igazán ez is én vagyok. Tehát nem Isten távolodik tőlem, hanem én. Nem tud engem elválasztani a bűn, csak akkor, hogyha én magam a bűn útjára rátérek. Na most erről majd még, erről nagyon sokat fogunk még hallani a következő alkalmakkor. Ez a bizonyos kieshetek-e a kegyelemből, elválasztódhatok-e Istentől végleg. Ez egy nagy kérdés, ezt még nem válaszolom meg. Csak hát ugye az van bennünk az Ószövetség alapján, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek, mondja az Úr az Ézsaiás könyvében, a Jeremiásnál, a profitáknál. Tehát igenis, ha valaki vétkezik, átél egyfajta feszültséget, és ez teljesen természetes. De az a fontos, hogy tudjunk hozzászaladni. Tud-e használni, hogyha ilyen vétkes vagyok? Ezt legtöbben eltalálták, mert nincs más. Ha csak Jézus tudta volna használni, és minket nem, akkor ez egy nagyon szűk keresztmetszet, de hát tudjuk, hogy Isten a bűnös embert is használja, mert hozott anyaggal dolgozik, tehát ez van. Na, hát az egyik legnagyobb ellenségnek üzentünk most hadat, ezzel a kis teszttel, elvehetjük a képet, a tudatlanság ellen. A Bibliában nagyon sok helyen van, ez az értelmetlen és a tudatlan nép elvész. Tehát nagyon fontos a tudás, és ma hát két nagy témát fogok még előhozni. Nem olyan nagy témák ezek, csak két témában akarom, hogy biztosak legyünk. Az első az, hogy Jézus Krisztus bár 100%-ig Isten, 100%-ig ember is. És a mi társunk, és a mi testvérünk. Ez van benne a címünkben is. Ember és testvérünk, hozzánk hasonló, kivéve a bűnt. Ez az első téma. A másik téma pedig az, hogy tökéletes főpap. Pont ezért, mert tökéletes Isten és tökéletes ember, tökéletes főpapunk, aki tökéletes engeszteléssel minket is tökéletessé tesz. Itt az áhított tökéletesség. No, hát hogy hogyan erről majd a zsidókhoz írt levél vége felé majd közeledünk. Na hát az első téma az, hogy hozzánk hasonló is testvér. Ezt nagyon szépen hozzák az ige idézetek, a Zsoltár idézetek, és a 8. Zsoltár ugye hozza legszebben, ahogyan olvastuk a múltkor, hogy kisebbé tetted őt az angyaloknál, ugye ez ránk is vonatkozik, és Krisztusra is vonatkozik, amikor felvette a mi testünket, de aztán ez nem azt jelenti, hogy ez végleges állapot, mert azt mondja Pál apostol, hogy ti majd angyalokat fogtok ítélni. Tehát az angyalok nem lesznek nagyobbak nálatok mindig. Most kisebbek vagyunk náluk, de egyébként mi az, hogy ítélkeztek itt a törvényszékek előtt? Hát nem tudjátok, hogy ti angyalokat fogtok ítélni? Ez a korintusi levélben írja Pál apostol. Úgyhogy a nagyon fontos, hogy Jézus kisebbé lett téve az angyaloknál, testvérünké lett téve, emberi lett téve, azért, hogy közel kerüljön hozzánk, hogy egészen lejön a mi szintünkre, hogy innen emeljen föl minket. Bele lett merítve a bűnbe, a nyomorba, a gonosznak a támadásába, a kísértésekbe, a kiszolgáltatottságba, és az Istenre szorultságba. Ő mindent átél. Azért, hogy átérezze, hogy együtt tudjon érezni, és megértsen minket, mindennek ki lett téve. Ennek most van egy nagyon nagy gyakorlati haszna, meg egy vigasztalása. Ez egy lelkigondozói dolog, hogy aki olyan sebbel van itt, most a teremben, vagy a képernyők előtt, vagy egyáltalán, tehát ugye úgy éli az életét, hogy nagy törésen ment keresztül, nagy traumán, nagy megaláztatáson, gyalázaton ment keresztül, ha valakit abúzus ért, akkor ez fontos tudni, hogy Jézus Krisztus oda is lement. Tehát Jézus őt is megérti. Ővel is együtt érez. Őt is fel tudja onnan szabadítani. Nagyon fontos, hogy a főpap azért jött a nép közé, hogy mindenestől a legaljára, legalulról föl tudjon minket emelni. Ezt most nem fogom nagyon kifejteni, a szenvedés történetekben, csak utalok rá, hogy a szenvedés történetekben látjuk ezt, ahogyan Jézussal mindent elkövetnek. Tehát ővele minden megtörténik, ahogyan megalázzák, megfosztják őt a ruháitól, a méltóságától, és végül az életétől is. Mindent végigél. Egy dologra szeretném most itt fölhívni a figyelmet, tehát nyilván ez, hogy megért minket, együtt érez velünk, és irgalmas. Nem magaslóról, hanem úgy, hogy átérezte ő is. És ugye itt nem most átugrottuk ezt a részt, de azért most felolvasom. A negyedik részben van ez, de majd sort kerítünk még. Többször el fognak hangozni dolgok a sorozatban. Azt mondja, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthazott az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Nyilván megkísértetett, ez azt jelenti, hogy kísértés szenvedett, külsőleg körülvette őt a bűn, csak nem került bele. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Megért minket, együtt érez, és jól ismeri a kísértést is. Az elbukást belülről talán nem ismeri, de kívülről látta, és tehát nagyon fontos, hogy a kísértés, elbukás, felállás lélektanát megértsük. És lehet, hogy egy olyan férfi példát hozok, ami azért hát a nőkre is alkalmazható, de inkább a férfiakra, hogy ha valaki szexuális kísértést szenved el, és félrelép, akkor tulajdonképpen megtörténik az, hogy igen, engedetlen volt, pedig hívő, kétfelé nyílik az út. Vagy bűnt val, tehát felismeri, felismerve bűnt val, bűnbánatot tart, megvallja a bűneit Isten előtt, mint bűnt, és megtagadja őket, és akkor tulajdonképpen azt mondja az ige, hogy hű és igaz ő, hogyha megvalljuk a bűneinket, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól, mondja János apostol. Ez a ciklus, amiben sokszor beleesünk, és hát ezen keresztül is vádol minket a sátán, de ha ezt mi megtesszük, hogy mi megvalljuk a bűneinket, és akkor Isten megtisztít, tehát mi továbbra is tiszták vagyunk, és igazak vagyunk. Van egy másik felé is nyílik az út, a mentegetés, az önigazolás, és a tagadás, letagadás útja. És hát hadd mondjam nektek egy nagyon nehéz élményemet, egy másik, tehát egy prédikátortársamat hallgattam, és őtőle, az ő igehirdetéséből tudtam meg, hogy egy számomra is egy nagyon tisztelt, és egy annak idején szerintem hivatkoztam is rá, idézett igehirdető és tanító, apologéta. Őről kiderült az elmúlt évben, hogy tehát a halála után, hogy szexuális visszaéléseket követett el. Nemzetközi hírű tanító volt az evangélikál virágban, tényleg sokan süvegelték őt meg én is, tehát nagyon, én is találkoztam vele, és nagyon tiszteltem. És most olyan dolgok derültek ki, nem csak az, hogy visszaéléseket követett el, hanem ami a második része, hogy nem is bánta meg. Tehát legalábbis nem tanúsított megbánást, és nem bánta meg, nem kért bocsánatot. Ez nagyon nehéz dolog, megint abban a témában, hogy ez az ember akkor most tényleg újjászületett, ha ennyire ismerte az Isten igazságát, vagy pedig nem. Ebben most nem megyek bele, de majd vissza fogunk térni erre. Most itt hagyom ezt a feszültséget. Egy biztos, amikor azt mondja Pál apostol, hogy félelmes rettegéssel vigyétek végbe a ti üdvösségeteket, akkor erről lehet szó, hogy igenis felelősséggel tartozunk. Felelősséggel tartozunk magunkért, a mi állapotunkért, felelősséggel tartozunk másokért, akikkel együtt élünk, és felelősséggel tartozunk azokért, akiket tanítunk. Ráadásul, hogy azt mondja Jakab apostol, hogy vigyázzatok, tanítok, mert súlyosabb ítéletetek lesz. És ezt úgy mondom, én nekem ez mindig nagy gondot okozott, főleg az első időkben. Most már ugye a teszt után azt mondom, hogy Isten így is tud használni. Nyilván ti nem tudjátok, hogy én milyen vétkekben vagyok benne. Nem is akarom nagy dobra verni. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy senki sem tökéletes, és csak azon múlik a dolog, hogy megbánja-e. Nagyon fontos, hogy van-e megbánás, van-e megtisztulás. Jézus Krisztust kívülről támadta a kísértés, de nem hatolt belé. Tökéletes volt. És amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy szenvedések által lett tökéletessé, akkor nem a jellemében lett tökéletessé Jézus, tehát nem az van, hogy ő egy karakterfejlődésben elérte a tökéletességet, hanem az üdvözítő státuszában lett tökéletessé. Tudni, hogyha ő nem mennybe maradt volna, akkor ő nem ment volna végig a szenvedés, a halál, a engesztelésnek a fokozatain, akkor nem tudta volna megtenni azt, amire elhívta őt Isten. De amikor lejött, akkor Mindezt megtette, és így tette tökéletessé a küldetését és az ő feladatát. Testvérünként jött le, és valóságos ember volt. A Heidelbergi KT-ból olvasok, ugye azt mondja itt a 15. kérdés és felelet, milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk, aki ugye engesztelheti Istent, olyant, aki valóságos és igaz, azaz nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is. Tehát figyelem, nem 50% Isten, 50% ember, nem fele-fele, hanem 100%-ig mind a kettő. 16. kérdés, miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Felelet azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Valóságos ember volt, és megért minket, és együtt érez velünk, és irgalmas. Ennek az első pontnak a fő üzenete. A második, ez már egy rövidebb pont lesz, hogy ő tökéletes főpap. Tökéletes főpap, akiről azt írja az ige, hogy engesztelést és ajándékot visz Istennek, hogy engesztelést a bűneinkért, Isten haragját engeszteli, és hála ajándékokat vissza. Az ajándékok, viszont válaszunk Istennek. A főpap egyébként először magáért végzett engesztelést. Tehát úgy ment be a Ároni rendi főpap a Szent Sátorba, meg a templomba is, a Szentek Szentjébe, hogy először magáért elvégezte az áldozatot, az engesztelést, és utána az egész népért. Na most Jézus azért is tökéletes főpap, mert neki ezt nem kellett megcsinálni. Jézusnak nem kellett, mert ő tökéletes és bűntelen volt. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ő nem egy bárányt, vagy nem valamit vitt be, hanem ő saját magát vitte be. Ez is érdekes, hogyha olvassuk az Ószövetségben, hogy mennyire szőrözősen nézték, hogy nem hibás-e az áldozat. Igen, a főpap lehet, hogy hibás volt, de az áldozatnak tökéletesnek kellett lenni. Ez is kiábrázolta előre, hogy Jézus Krisztus az tökéletes áldozat, ő bűntelen és szeplőtelen és hibátlan. Tehát nem a főpapnak kellett tökéletesnek lenni, hanem az áldozati állatnak. Ugye a tökéletes áldozat az önmagát feláldozó főpap. Ez Jézus, akit egyébként Áron mintájára, ugye így látjuk, hogy Áron mintájára mutatja be az áldozatot, de aztán, és itt jön a sorozatnak a feszültsége, hogy azt mondja, hogy de ő Melkisédek rendi főpap. És akkor itt hagyom abba, hogy Melkisédek rendje szerinti főpapunk van. És ez egy kulcs szó, de még nem tudjuk, hogy mit jelent. Na de hát mit használ, ha tudjuk mindezeket? Így foglalom össze. Ha mindezeket tudjuk, akkor megértjük, hogy tökéletesen megvan bocsátva minden bűnünk. És az igazság, amit nekünk tulajdonít Isten, az tökéletes igazság. Tökéletes igazság van rajtunk. És ezért van az, hogy bátorsággal mehetünk az Istenhez fordulás, bátorsággal mehetünk az Isten trónjához, bátorsággal imádkozhatunk hozzá, bátorsággal vihetjük a bűneinket is, mert Krisztusban az ő gyermekei vagyunk. A bűn elkövetés, tehát amikor megtörténik ez, akkor nem elfelé kell menekülnünk, nem el kell bújnunk, hanem pont egy ellenkező reflexet kell kifejleszteni magunkban, erre van ez a bátorság, ezért is van ez a mai alkalom, hanem bűnt vallunk, hozzá menekülünk. Még most is emlékszem arra a megdöbbentő élményemre, amikor talán 4 éves lehettem, hogy vendégségben voltunk valahol, és hát a nagy játék hevében levertünk valami cserepet vagy vázát, és akkor hát, mivel húztuk be a nyakunkat, és akkor a fiú, aki a vendéglátó fiú volt, és hasonló idős volt, rögtön rohant az anyukájához.
anya, eltörtem a vázát, verjél meg. Én azt mondtam, hogy milyen bátor, hát én mint a nyúl elbújtam volna. Ő pedig, ezt a kontrasztot megjegyeztem a 50 év távolában, vagy 60 év távolában lassan, hogy valahogy így kell, ezzel a bizalommal kell odafordulnunk az az atyához, aki ellen vétkeztünk, mert nála van a megoldás, nála van a bocsánat. Ezzel a bátorsággal mehetünk, hogy mi fiak vagyunk. A státuszomban rendületlen vagyok, én fiú vagyok, az ő gyermeke vagyok, nem ellenség lettem attól, mert vétkeztem. Nem is álltam át az ellenség oldalára, bár lehet, hogy kicsit áthúzott engem, de én nem tartozom hozzá. Én az atyához tartozom. És éppen ezért is tud használni engem. És milyen felháborítóan, hát Pimasznak tűnik a Dávid Zsoltár, az 51. Zsoltár, amikor azt mondja itt a 15. részben, ugye Betsabéval vétkezett, és nem csak, hogy parázna volt, hanem embert is ölt, és amikor elmondja, hogy mit tett, és hogy tisztíts meg, és akkor hát könyörög Istenhez, akkor egyszer csak a 15. versben azt mondja, hogy támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hitetleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Helyha. Tehát nem sokat tétovázik, meg nem sokat hentereg a bűnbánatban, hanem rögtön előveszi azt az énjét, ami az Istentől kapott, hogy igen, hogyha én felfogtam, hogy én nekem Isten igazságot adott, és bűnbánatot, bűnbocsánatot adott, akkor én utána már nem csak magamnak, hanem másnak is hirdethetem ezt. Tehát ma csapást mértünk a tudatlanságra, reméljük, csapást mértünk a bizonytalanságra, és akinek mégis marad bizonytalansága, hát így mondom, hogy forduljon a csoportvezetőjéhez, forduljon a lelkészekhez, forduljon a presbiterekhez, beszéljük meg, nem kell szégyelni semmit sem. Úgyhogy ez a fontos, hogy bátorságunk legyen egy kiállásunk az Isten mellett, az Isten igazsága mellett, és hogy legyen egy egészséges kegyességünk, ne legyen képmutatás, meg megfelelni akarás, meg önigazolás, hanem legyen egy Istenben való bizalom és egy bátorságunk. Hát így készüljünk most egy énekléssel az imádságra. A 129. dicséretet az új énekes füzetből. Mi nagy az Isten szerelme.
Én nem tudom, nem értem.
azt, hogy a szívem jól, hogy mire volt én értem. Ó, miért kapom jutalmából, én nem tudom, nem értem. Csak azt tudja a szívem jól, hogy mire volt én.
Áldunk, édesatyánk, hogy le akarod venni rólunk a terheinket, a bűnnek, a bűntudatnak, a kárhoztatásnak, a vádolásnak a terhét. Most tényleg ezért is kérjük a bocsánatodat, hogy mégis sokszor visszavesszük ezeket, pedig te már levetted rólunk. Bocsáss meg nekünk is, amikor lovaljuk bele magunkat a önkárhoztatásba, és bocsáss meg azért is, amikor másokat kárhoztatunk. Amikor nem a te kegyelmedet, nem a te bocsánatodat hirdetjük. Köszönjük, hogy megbocsátottál. Köszönjük, és szeretnénk ebben bizonyosak lenni, belekapaszkodni. Szeretnénk bátrak lenni ebben. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünkhöz szólsz, és érezzük, Urunk, hogy megy lejjebb, egyre lejjebb. Hogy már nem csak tudjuk agyunkkal, nem csak felfogtuk, hanem talán csordogál a szívünkbe, hogy tudjunk úgy viselkedni is. Kérünk, Urunk, hogy ahogyan súlykolták bennénk a világi tanítók, vagy az egyházi tanítók, a tévtanításokat, különböző hagyományokat magunkévá tettünk, kérünk, hogy te is súlykold a te igazságaidat, hogy győzzenek. Segíts, hogy Krisztusnak az igazsága mindenestől elrejtsen minket. Minden vád elől, minden bűntudat elől, minden lelkiismeretfordulás elől, a törvény vádolása elől. Urunk, köszönjük, hogy jó törvényt adtál, köszönjük, hogy jó lelkiismeretet adtál, és köszönjük, hogy mégis a sok jó, amit az ördög megfordít, köszönjük, hogy most ráláthatunk, hogy ellenünk van felhasználva, de mi kapaszkodhatunk a te igazságodba. Kérünk, Urunk, hogy folytasd ezt a súlykolást, ezt a győzködést. Kérünk, hogy válaszold meg a kérdéseinket. Felelj a bizonytalankodásainkra. Ítéld meg esetleg a rossz gyakorlatunkat, hogyha rajta kapsz minket, hogy valamit jól tudtunk, de mégse jól csináltunk. Kérünk, hogy tegyél minket érzékenyé az igédre, az igéd igazságára. Tegyél minket tényleg látóvá te szemszögedből, hogy észrevegyük, hogyha valamit elrontunk, nem az igéd szerint csinálunk. Töltsd be minket kegyelmeddel, szereteteddel, szent lelkeddel. Segíts, hogy a megértett igazságokat továbbadjuk, és mi is, mint Dávid, tudjuk tovább tanítani, és hirdetni a te igazságot, kegyelmedet. Köszönjük, hogy bízszál ránk embereket, kicsiket, nagyokat. Köszönjük a rokonságunkat, köszönjük a velünk levő barátokat, munkatársakat. Segíts, hogy a szavaink is, és az életünk is hozzád vigye őket közelebb. Szeretnénk téged megismerni jobban, szeretnénk téged tükrözni hívebben, szeretnénk a te mosolyodat, kegyelmedet, szeretetedet továbbadni. Így szeretnénk most közben járni azokért, akik kínlódnak, talán önkárhoztatás alatt. Imádkozunk azokért, akik az önkárhoztatásnak a terhei miatt akár meg is betegedtek, a feszültségek miatt, amit hordoztak, depressziósak lettek. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik is szabadságot, szabadítsd fel őket. Imádkozunk azokért, akik testi vagy lelki betegségben sínylődnek, te hozz el az áhított szabadságot, gyógyulást. Kérünk, Urunk, hogy ezt a megtört, szenvedő világot is te hozz megújulást rajtunk keresztül, te hozz ébredést az egyházunkba, te munkáld a hitünket, hogy felhasználhass minket, jól használhass minket. Segíts, hogy ne távolodjunk tőled, amikor vétkezünk, hanem hozzád szaladjunk, hozzád meneküljünk. Segíts, hogy legyen ez egy reflexé. Uram, vétkeztem, akkor nálad van a megoldás. És kérünk így, hogy te adj ébredés az egyházunkban, a vezetőinkben, a gyülekezeteinkben, közöttünk is, és általunk a világban. Így imádkozunk, Urunk, hogy hozz el a békét, te érintsd meg az ember szíveket, a politikai döntéshozók szívét, te érintsd meg azokat, akik a fronton vannak, és egymást ölik, és te érintsd meg azoknak a szívét is, akik ugyan nincsen háború nálunk, de mégis békétlenek, rossz helyen keresnek, és pusztítanak magukat is, és egymást is. Így kérjük, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat, vigasztald azokat, akik most akik rendőrtársukat gyászolják. Így kérünk, hogy vigasztalj minket is minden veszteségünkben, azzal a nyerességgel, amit te adsz Krisztusban és az örök életben, a feltámadásban. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás előtt énekeljük a 398. dicséretünket, Úr lesz a Jézus mindenütt. Békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatétokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten legyen velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.